Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa, témánk pedig az orosz-ukrán háború. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Vajon mi késztette Moszkvát arra, hogy a különleges katonai műveletként emlegetett ukrajnai akcióját immár háborúként ismerje el?
Érdemes azzal kezdeni, hogy a különleges katonai művelet orosz megközelítésben eredeti szándék szerint valóban csak egy különleges katonai művelet lett volna, még akkor is, ha a katonai agresszió méretéből eredően ez egy komoly háborús cselekmény volt. De az eredeti elképzelés ugye az volt, ezt ma már nagyjából fel tudjuk térképezni, hogy egy 5-8-10 napos rövid művelettel a döntő katonai sikert érnek el, és az ukrán politikai vezetést valamilyen formában elmozdítják a helyéről. Ha ez sikerült volna, akkor gyakorlatilag egy kész helyzet elé állíthatták volna a világot, mondjuk Európát vagy a nyugati szövetségeseket, és egy olyan nagyságrendű sikert értek volna el, vagy még annál is komolyabbat, mint annó a Krím elfoglalásával és annexiójával. Na most, amikor ez nem teljesült, vagy nem sikerült, akkor átalakult ugye a háború, és eljutottunk 2 évvel később oda, hogy egy nagyméretű, gyakorlatilag regionális fegyveres konfliktust látunk a mindennapokban. Ebben az orosz eredeti célok azok nem változtak, tehát ugyanúgy területet akarnak szerezni, illetve Ukrajnát akarják az orosz érdekszférába visszaterelni. De ennek az eszközei azok kiszélesedtek, és ezért változott meg a narratíva is, hogy itt háborúról van szó, nem csak egy különleges katonai műveletről, mert ez az erőfeszítés, ez az erőforrásoknak ez a nagyságrendje, amit fel kell használni, mind élőerőben, mind gazdasági forrásokban, haditechnikában, egyebekben, hát ez már nem nevezhető egy egyszerű műveletnek. Ez egy elhúzódó, nagyméretű, kifárasztásra alapuló háború. És ehhez egyébként az orosz narratívában még hozzátartozik az is, hogy nem csak egy Ukrajnával szembeni katonai műveletről beszélnek, hanem arról, hogy Oroszországon nyugattal, élén az Egyesült Államokkal áll egyfajta konfliktusban, és ezt tudják így otthon jól körvonalazni, hogy ez már valóban háború.
Az orosz elnökválasztás után az elnök Putyin elrendelte egy nagyobb mozgósítást. Ez azt jelenti, hogy most egy nagyszabású orosz invázió, egy tavaszi hadjárat várható Ukrajnában?
Nem ez a normál tavaszi sorozás, tehát évente 2-szer kerül sor ilyen sorozásra, általában 140-150 ezer fő közötti a normál behívottaknak a létszáma. Mondhatjuk azt, hogy ez nagyjából várható volt, illetve a kérdés az volt az elnökválasztás kapcsán, hogy lesz-e ezen túlmenően valami olyan komolyabb mozgósítás, akár részleges, mint amit 2022 őszén láttunk. De ez nem történt meg, és a normál sorozásnak a mostani hulláma azt jelenti, hogy a következő 2-3 hónapra az orosz kiképzési kapacitásokat le fogják fedni ezzel a behívandó létszámmal. Tehát olyan részleges mozgósítást feltételezhetően nem fognak elrendelni, mondjuk ennél nagyobb számú katonát be fog vonzani az orosz haderőbe.
Nyilván azért, mert nincs rá szükség? Van elég embere az orosz hadseregnek Ukrajnában?
Bizonyos mértékben igen. Azt mondják a szakértők, hogy nagyságrendileg a havi 30-35 ezer fő az a létszám, amit a normál toborzási módszerekkel, ez nyilván orosz sztenderdek szerint normál, de szerződésesként be tudnak vonzani a haderőbe. Ezzel tudják pótolni a havi veszteségeket, ami egyébként, ha visszaosztjuk, akkor napi szinten ilyen 1000 fő körüli sebesült halott, tehát akik kiesnek a műveletekből. És az az értékelés, hogy nagyjából ezzel tudják pótolni a veszteséget, és valamilyen mértékű, nem túlzottan nagyon intenzív, valamilyen mértékű pótlólagos ember tartalékot is fel tudnak építeni. Na most az, hogy egy nagyméretű háború, a nagyméretű hadműveletet tudjanak végrehajtani, egy nagy támadó műveletet mondjuk Harkiv ellen, ahhoz az kéne, hogy legalább egy 50-60 vagy akár 100 ezer fős csoportosítást tudjanak létrehozni. Ennek per pillanat még a közeltávban, tehát a következő 2-3 hónapban nem látjuk a megvalósulását, mert ennyi embert nem mozgósítottak.
Nem mozgósítottak, de nem éppen most lenne Putyin szempontjából ennek itt az ideje? Megnyerte az elnökválasztást, majd beszélünk arról is, hogy hivatkozhat egy terrortámadásra. Miért nem rendelte különleges mozgósítást, és miért nem látunk egy nagy tavaszi hadjáratot Ukrajnában?
Nem tavasz, hanem inkább nyári hadjárat az, amit, vagy hadművelet az, amit várnak a nemzetközi szakértők, illetve Ukrajna is a kommunikációban azt jelentette be, vagy azt, azzal terveznek az ukrán politikai és katonai vezetők, hogy nyáron lehet esetleg egy komolyabb orosz támadás. És itt két dolog merülhet föl. Az egyik az, hogy valóban bírják a jelenlegi toborzási nagyságrenddel, és nem kell még komolyabb mozgósítást elrendelni. Ugye ennek azért csak van egy társadalmi hatása, tehát rendben túl vagyunk az elnökválasztáson, de összességében a veszteségeket azért csak elszenved az orosz társadalom, és az nem feltétlenül erősíti a népszerűségét vagy a támogatását a háborúnak. Másrésztről az is elképzelhető, és akkor itt a lesz nyáron nagy orosz offenzíva az egy kicsit árnyaltabb képbe kerül. Elképzelhető, hogy nem feltétlenül akarják egy az egyben úgy törésre vinni, hogy egy nagy művelettel hagyják végre ezt a, vagy fejezzék be gyakorlatilag a háborús erőfeszítést. Lábjegyzetként mondom, mert egyelőre nem látjuk ennek sem a jelét, elképzelhető, legalábbis elvi síkon, és tervezés szempontjából az ukránoknak számolni kell azzal, hogy mi van, ha mondjuk Belarus belépne a háborúba. Ugye ott van egy fehér orosz haderő, amit az elmúlt két és fél évben azért jelentős mértékben hadgyakorlatoztattak, frissítették a kiképzést. Ugyan a haditechnikájuk az nem különösebben világverő, hiszen az a szovjet-orosz technika, illetve nagyon sok eszközt elvontak, és ezt már az orosz haderő felhasználta. De összességében az lehetne egy merész, vagy egy új húzás, hogyha új frontot, vagy frontszakaszt nyitnak, mint hogy 2022 márciusában északi irányból is, mondjuk Szumi oblasztban rápróbáltok a Ukrajnára. De ennek nagyon sok bizonytalansági tényezője van. Viszont számolnak vele az ukránok is, hiszen ezért jelentették be gyakorlatilag ősszel, és most már az első hírek, vizuális beszámolók is megjelentek, hogy gyakorlatilag az egész frontvonal hosszában az több mint 2000 kilométert jelent. Építenek olyan fizikai védműveket, mint ami egyébként a Szurovikin vonal volt orosz részről. Tehát próbálják lefedni azokat a nyitott szárnyakat, azokat a terepszakaszokat, ahol egyébként még támadási potenciál lehetne Oroszországnak.
Mekkora a belarusz haderő, vagy annak az a része, amely potenciálisan bevethető lenne Ukrajnában?
Ezt nem nagyon tudjuk megmondani, mert a haderőnek a jelentős része az ugye nem volt megfelelően kiképezve. Mozgatják az orosz erőket be Belarusba, illetve ki Belarusból, mozgatták a Wagnereseket be, illetve ki az országból, és nem nagyon van arról kép, hogy a ténylegesen mondjuk komoly harcértékkel rendelkező erők mit jelentnek, de nyilván ilyen tízezes nagyságrenddel kell számolni.
A Krasznogorszki Krókusz City Hallban történt terrortámadásnak milyen közvetett vagy közvetlen hatása van az ukrajnai eseményekre, magára a háborúra?
Közvetlen hatása, én azt gondolom, hogy nincsen. Két narratíva jelent meg. Az egyik, azt gondolom, hogy az, amit alá tudunk támasztani bizonyítékokkal, vagy hitelesebbnek tűnik mondjuk így, ugye ez, hogy az iszlám állam Koreszán csoportja követte el a támadást, és ez egyébként a radikális iszlamizmushoz és a közép-ázsiai államokhoz, a posztszovjet közép-ázsiához, vagy az Észak-Kaukázushoz köthető fenyegetés. Ugye a másik az orosz narratíva, ami próbálja részben Ukrajnához, részben a nyugathoz kötni ezt a terrortámadást, és sejtetni azt a szálat, hogy itt egyébként volt valami ukrán megbízás, és hogy a nyugat is próbálja alásni, vagy megremegtetni az orosz politikai berendezkedés és a társadalmi bizalmat, vagy biztonságérzetet. Ennek nem olyan látjuk egyelőre a gyakorlati bizonyítékait. A háború szempontjából ugye a kérdés az, hogy a terrortámadást azt tudják-e használni arra, hogy a társadalmi támogatást egy ukrajnai nyugatellenes hangulatkeltésbe irányába vigyék el, vagy nem tudják ezt megtenni. Ez esetben viszont ugye a nagy háborús erőfeszítés mellett megjelenik egy alternatív fenyegetés, ugye a radikális iszlamizmus, a terrorizmus fenyegetése, ami egy más szereplőről, egy nem állami szereplőről, az iszlám államról szól, egy más térségről szól, Közép-Ázsiáról, ami megosztaná az oroszok figyelmét. Tehát nyilván a központi akarat és a háborús erőfeszítés az diktálná, hogy ezt ne engedjék.
Ukrajnának egyébként elméletben volna érdeke, szándéka és képessége egy ilyen terrortámadás megrendelésére és végrehajtatására?
Hát abból indulunk ki, hogy kellett hozzá mondjuk 5-6 elkövető, meg kellett hozzá egy maroknyi támogató, aki ezt a cselekményt lehetővé tette, ezt bárki megtehetné. Tehát itt nem csak Ukrajna, tudnék mondani 100 olyan országot, akinek elvileg a képességei meglennének, mert minimális anyagi háttér kell, némi titkosszolgálati művelet kell, tehát ez összességében nem szűkítené le a költ Ukrajnára. Abból a szempontból lehet rámutatni, hogy igen, nyilván minden, ami az orosz háborús erőfeszítés gyengíti, akár a társadalmi támogatást, akár a központi hatalomnak az erő koncentrációját, hogyha most a titkosszolgálatnak más irányba mással is kell foglalkozni, az egyébként ukrán érdekeket is szolgál, de az, hogy egyezik valami az ukrán érdekkel, és az, hogy emiatt ők hajtották végre, vagy ők tervezték és kiviteleztették, ez nem biztos, hogy egybeesik.
Említette, hogy különleges mozgósítást Oroszországban nem rendeltek el, de az orosz hadsereg utánpótlása fegyverben, lőszerben jelenleg biztosított?
Jelenleg biztosított. Ugye a stratégiai kezdeményezés az 23 ősze óta átkerült Oroszország oldalára, és minden emberanyagban, mint tüzérségi lőszerekben orosz fölény van. Ez ugye az ukrán védelmet jelentős mértékben megnehezíti, és hát hadianyag szempontjából talán a legfontosabb, amellett, hogy az orosz hadigazdálkodást és védelmi ipart is igyekeznek ugye felpörgetni, aminek a jelentős része a szovjet-orosz technikának a kikonzerválása és újra hasznosítása, tehát a régi eszközöknek a bevethetővé tétele. Emellett a legjelentősebb elem az az, hogy Irántól és Észak-Koreától ugye komoly hadianyag támogatást és haditechnikai eszköztámogatást kaptak, amivel át tudták hidalni azt az átmeneti időszakot, amikor mondjuk az ukránok nyugati támogatással helyi jelleggel fölénybe tudtak kerülni.
Nyugat el is várja most Pekingtől egyébként, hogy Észak-Koreát vegye rá arra, ne adjon el ilyen fegyvereket Oroszországnak. Egyébként erre van reális esélye Pekingnek?
Hát ha valakinek, akkor Pekingnek lenne olyan eszköze, hiszen ők tartják egyfajta lélegeztetőgépen az észak-koreai rendszert. Ugye a világ legelzártabb és legszankcionáltabb országáról beszélünk. Nem nagyon extrém és extravagáns technikáról, hanem mondjuk a legalapvetőbb élelmiszerek, kőolaj, kőszén ellátásról, energiahordozók ellátásáról beszélünk akkor, amikor arról van szó, hogy mi az, amivel Peking támogatni tudja és hatalmon tudja tartani az észak-koreai vezetést. Tehát ha nyomást akarna gyakorolni, akkor megtehetné. Abban nem vagyok biztos, hogy Peking ilyen mértékben az ukrajnai háború kapcsán akarná ezt a kapcsolatot rángatni és befolyásolni.
Az orosz gazdaság az mennyire bírja a háborút? A nyugati szankciók mennyire működnek a valóságban jelenleg?
Hát erről mindenképp közgazdászokat érdemes részleteiben megkérdezni. Nem fekete-fehér a kép, tehát azt nem lehet mondani, hogy nyugati szankciók megroppantották volna az orosz gazdaságot, vagy annak valamely szegmensét. Míg az energetikai szektorra sem lehet azt mondani, hogy rövid távon térdre kényszerítették volna. A szankcióknak a fő hatása az az, hogy bizonyos technológiákhoz a hozzáférést vagy ellehetetlenítették, vagy nehezebbé, drágábbá, bonyolultabbá tették. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve a technológiák mondjuk harmadik szereplőkön, közvetítőkön áttételesen ne jutnának el a Oroszországba, csak sokkal bonyolultabb vagy költségesebb ezt biztosítani.
Szálljunk ki az orosz lövészárokból, menjünk át az ukránba. Ukrajnának a ukrán hadseregnek új főparancsnoka van, Olekszandr Szelszkij személyében. Ő milyen intézkedéseket vezetett be eddig, és milyen változtatások várhatók tőle a közeljövőben?
Ugye ez a váltás ez nem volt paradigmatikus, tehát nem jelent egy teljesen új korszakot, amitől kezdve megváltozna az ukrán hadviselés mondjuk. Nyilván azért sem, mert ugye kényszerek vannak, tehát 2024 a stratégiai védelem éve Ukrajnában. Nincsenek eszközök, tehát sem az élőerőben, sem haditechnikai eszközben jelenleg nincs olyan eszköze Ukránának, amiatt ők mehetnének ismét át támadásba.
De ezt jobb hián nevezik a stratégiai védelem évének, nem a stratégiai támadás évét szeretnék az ukránok, csak a főparancsnok is felmérte, hogy erre nincs lehetőség, mert nincs kapacitás.
Igen, ugye 23-ban volt egy ukrán ellentámadás, és 25 a legkorábbi időpont, amikor a elvben abban a helyzetbe kerülhet Ukrajna, hogy lesz olyan képesség, amivel támadásba mehet át újra. Nyilván attól függően, hogy a 24-es év az hogyan alakul. Tehát a parancsnok váltás az nem ilyen értelemben jelent paradigmaváltást. Fontos megjegyezni, hogy vele kapcsolatban azt várták sokan, hogy mert ugye ez volt a korábbi tapasztalat, hogy nagyon hajlamos ilyen mikromanagementre, tehát lemegy egészen az ászlóaljak szintjéig, és ott a parancsnokok kinevezésével és egyebekkel is hajlandó szórakozni. A beszámolók ezt most nem igazolják, tehát elvileg sikerült a megfelelő helyén kezelni és keretek között kezelni azt, hogy ő most a fegyveres erőknek a főparancsnoka, és hogy a stratégiai szintű ügyekkel és nem hadműveleti vagy harcászati ügyekkel kell neki foglalkozni. A legfontosabb feladata pedig az, és ez nem változott, vagy ez nem az ő pozícióba kerülésével került napirendre, az a védelmi vonalnak a kiépítése. Ugye erről már tavaly össze szó volt, Zelenszkij nyilatkozott, az első intézkedéseket akkor adták ki, csak hát ennek a nagyon komoly eszközöket, erőforrásokat megmozgató lépésnek azért van egy időbeli áthutása, amíg ezzel tudott kezdődni és meg tud valósulni. A 24-es évben amellett, hogy meg kell akadályozni az orosz oldalról a frontnak bármilyen szakaszán az áttörést, vagy az áttörés után egy ilyen sikerkifejlesztést, tehát a térnyerést, az, hogy ezt a statikus védelmet ki tudják alakítani.
Az ukrán hadseregnek tehát most védelemre kell berendezkedni, az orosznak pedig vélhetően támadásra. Van esély arra, hogy tavasszal, vagy inkább, ahogy ön mondta, nyáron az orosz hadsereg Ukrajnában újabb területeket foglal el, és lesznek szimbolikus eredményei, mint például Harkiv, vagy adott esetben eljuthatnak az oroszok akár Kijevig is?
Azért ez egy nagyon széles spektrum, tehát az elmúlt akár két évnek a fejleményeit vesszük, az első néhány hónap gyors területszerzéseit követően 23 legnagyobb eredménye Bahmut elfoglalása volt, 24 legnagyobb eredménye eddig Avdiivka elfoglalása volt. 2024-ben, januártól, ugye most április másodikán beszélgetünk, a nemzetközi elemzők szerint 305 négyzetkilométert, az orosz források szerint 3-400 négyzetkilométert sikerült elfoglalni ukrán területekből. Ez a nagyon lassan előre gördülő területfoglalás, ez nem indokol semmi olyan trendet, ami alapján azt mondhatnánk, hogy itt majd Harkivra vagy Kijevre rá tudnának próbálni. Ha lesz egy nagy támadás, akkor is azt gondolom, hogy Harkivot bármennyire szétlőtték az elmúlt két évben, bármennyire elmenekült a lakosság, azért az egy nagyon nagy városi, sűrűn infrastruktúrával, épületekkel, vagy azok romjaival beszőtt terület. A városi hadviselés, ahogy láttuk egyébként, hogy Szeveredonyeszk esetében 2022-ben, az nagyon lelassítja a műveleteket. Nem látom egyelőre azt az orosz haderő oldaláról, hogy akkora erőforrásokkal rendelkeznének, hogy mondjuk Harkivot el tudják foglalni, ha az ukránok valóban védekeznek. Tehát nem omlik össze az ukrán védelem látványosan.
Egyre erőszakosabb a mozgósítás Ukrajnában, a kárpátaljai magyarok kifejezetten panaszkodnak erre. Munkácson már egy tüntetés is volt, amihez azért valljuk be, háborús időkben egyrészt nyomósok, másrészt nagy bátorság is kell. Kritikus helyzetben, vagy legalábbis nagyon nagy bajban van az ukrán hadsereg ember utánpótlása? Már csak azért is fontos kérdés, mert Zelenszkij elnök éppen most írta alá, hogy 27 évről 25-re csökkentik a mozgósíthatóság alsó korhatárát.
De a helyzet mindenképpen kritikus abból a szempontból, hogy a fronton most már két éve harci feladatokat teljesítő állományt azt rotálni kellene. Le kell cserélni, és pihentekkel kell helyettesíteni. A veszteségeket szenvedett egységeket, alegységeket újra fel kell tölteni, és adott esetben újabb egységeket, alegységeket kell létrehozni. Ehhez kell az új emberanyag, és hát nyilván ez semmilyen társadalomban nem egy népszerű lépés, hogy menjünk és vívjunk háborút, vagy halljunk, megsebesüljünk meg egy háborúban, de hát ugye ezért nevezik hadkötelezettségnek, meg honvédelmi kötelezettségnek, és nem kívánságműsornak, tehát sajnos ennek a jogi követelményei is vannak, és ha azt az opciót tesszük mellé, hogy abba lehet hagyni a háborút, de akkor orosz fennhatóság alatt lehet élni, mondjuk egy olyan orosz állam alatt, akik a bucsai mészárlás végrehajtották, és a megszállt területeken látjuk, hogy milyen elbánásban részesítik az ukrán lakosságot, akkor azt gondolom, hogy mégis az egy reálisan vállalható feladat, hogy valaki a védelmi műveletekbe bekapcsolódik. Ezzel együtt a nyugati területek, és ugye nyilván Kárpátalja ilyen szempontból a háború pusztításától viszonylag megkímélt terület, hogy ott is voltak kisebb, nagyobb pusztítások, rakétatámadások nyomán, de összességében sokkal kevésbé érezhetik a saját bőrükön és közvetlen fenyegetésnek a Kelet-Ukrajnában zajló harcokat, és ennek megfelelően lehet, hogy kevésbé erős az a kötődés. És itt nem az ukrán államhoz való kötődés, hanem egyszerűen a saját fizikai biztonságukhoz való kötődés az nyilván egy kicsit más.
Mindazonáltal, hogyha legkésőbb nyárra ki kell építeni, ahogy említette, egy nagyon hosszú védelmi vonalat, akár Fehér Oroszország felé is, ahhoz akkor még több ember kell. Lesz elég embere Ukrajnának? Aztán majd beszélünk arról, hogy lesz elég hadianyag, lőszer és egyéb, de lesz elég embere, hogy akár kétszer-háromszor ekkora védelmi vonalon védekezzen, sőt visszaverjen egy nyáron esedékes orosz offenzívát?
Ugye azt a helyzetet, ami most a front egyes szakaszai nagyon intenzív harcokkal leírható, és hogy ott milyen védelmi erőfeszítés kell, mennyi ember kell, azt nem vetíthetjük rá automatikusan a teljes 2000 kilométeres front szakaszra. Tehát ahol most nincsen háború, vagy tegyük fel, hogy nem lesznek katonai műveletek, csak egy statikus védelmi vonal, annak a védelmi feladatait is sokkal könnyebb, kevesebb emberrel lehet ellátni, adott esetben területvédelmisekkel, tartalékosokkal, tehát ez egy más típusú művelet, mint ahol aktív napi szintű harci műveleteket kell végrehajtani. A mozgósításnak a célszáma az 400-500 ezer ember. Ennek elégnek kellene lenni ahhoz, hogy a fronton szolgálatot teljesítőket valóban le tudják cserélni és rotálni tudják. És azt majd meglátjuk, hogy a május-júniusi időszakra, ugye ez az az időszak, amit Zelenszkijék is jeleztek, hogy addigra kéne elkészülni, legalább a kritikus szakaszokon ennek a védelmi vonalnak, hogy ez el fog-e készülni. És hogy utána megint csak az év további fejleményei tükrében, mondjuk 2025-ben ez támadó potenciált is elegendővé tesz-e, vagy oda majd megint kell esetleg újabb kohorszokat bevonni.
Egy háborúhoz azonban nem csak katonák kellenek, hanem kell egy hátország, egy gazdasági hátország. Otthon maradnak az asszonyok, a gyerekek, meg még férfiak is, akiknek dolgozniuk kell, hogy működtessék a gazdaságot. Sok mindenhez hozzászoktunk az elmúlt 2 évben, szinte már fel sem tűnik az embernek egy hír, de bizony minden nap ezrek menekülnek csak Magyarországra, Ukrajnából. Kikerestem a számokat, 5000-nél nincs kevesebb, általában 11-12 ezer ember lépj át, csak az ukrán-magyar határt. Ha ilyen sokan eljönnek, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy az ukrán gazdaság hátországa, az ukrán ellenállás hátországa merül ki?
Ugye ezekkel a számokkal kapcsolatban azért azt jelezni kell, hogy ez a határátlépések számát jelenti, nem pedig azt, hogy kik menekülnek Magyarországra és maradnak itt akár menedékkérőként.
Nyilván sokan vissza is mennek.
Tehát ez a határforgalmat méri. Ha csak azt veszük, hogy Kárpátalja és Magyarország között milyen kereskedelmi kapcsolatok vannak, vagy hányan jártak Magyarországra dolgozni korábban is, ugye ezek a békeidőben normálisan is működő kapcsolatot is tükrözik. Természetesen olyanok is vannak közöttük, akik Magyarországra jönnek dolgozni, és itt maradnak, vagy esetleg tovább akarnak állni, van, akik menedéket kérnek, menekültként jelennek meg. De azért ebből a számból, hogy mennyi a határforgalom, arra nem következtetnék, hogy emiatt Ukrajna kiürül. De az egyértelmű, hogy több mint 2 éve tartó háború esetén, és ez a trend, amit látunk, ugye milliók hagyták el Ukrajnát, és minél tovább maradnak menekültként, vagy ideiglenes menedékkérőként egy külső országban, annál inkább megnő az esély annak, hogy nem fognak visszatérni. Ugye akik gyerekekkel együtt menekültek el, azok beiratják őket iskolába, elkezdődik a munkakeresés, a munkavállalás, stb. És minél inkább stabilizálódik a helyzetük azoknak, akik elhagyták az országot, annál nagyobb megint csak a költsége annak, hogy akkor feladni ezt az új életet és visszatérni Ukrajnába. Kérdés az, hogy milyen jövőképpen.
Éppen mai hír, hogy Csehországban több ezer ukrán már munkát vállalt, ingatlanhoz jutott, ahogy ön említette, beíratta a gyerekét az iskolába, tehát ők már nem csak nem tudnak adott esetben, hanem nem is akarnak visszamenni, és ez csak Csehország.
Igen, ez ugye nyilván egyedi esetekről van szó, tehát az, hogy kimaradt Ukrajnában a családból adott esetben. Egyáltalán Ukrajnának melyik részéről beszélünk. Tehát aki Kelet-Ukrajnából, az oroszok által elfoglalt területeken élt, vagy olyan területen, amit a háború bármelyik szakaszában elpusztítottak, vagy jelentős károkat szenvedett, akár a civil lakókörnyezet, akár az infrastruktúra, vagy bármi egyéb, vagy a továbbiakban majd ilyen károkat fog szenvedni, hát oda egyre kevésbé vonzó visszatérni. Nyugat-Ukrajna esetében mondjuk sokkal kevésbé kockázatos, tehát ezt lehetett látni egyébként, hogy háború elején volt egy érzelmi, tehát egy menekülés a félelem miatt, és aztán oda volt egyfajta visszatérés is.
A NATO-nak új főtitkár kell. Mi a NATO főtitkár pontos feladata békeidőben, és mennyiben más, ha egyáltalán, az ilyen háborúkkal terhelt években, mint most?
A legfontosabb feladata befelé az a konszenzus keresés és teremtés. Tehát ő az, aki a per pillanat 32 tagállam közösségét, hát próbálja a közös tudatot és lelkesedést úgy masszírozni, hogy a konszenzus, ami a NATO döntéshozatalnak a kulcs fogalma, az megteremtődjön. A feladatot azt úgy tudja megoldani, hogy például az Észak-Atlanti Tanács, ugye ez a döntő, a legfontosabb döntéshozatali testület, ha minden tagállam képviselteti magát, ezt ő elnökli. Tehát mondjuk a napirendet ő tudja kialakítani, nyilván a tagállamoktól jöhetnek az ötletek, hogy mi mindent kéne, és aztán vezeti a tanácsnak az üléseit. Amennyiben ugye valamilyen nagyon sarkalatos probléma merül fel, akkor ő az, aki mondjuk kisebb csoportokban, akár bilaterálisan kétoldalúan tudja masszírozni megint csak az érdekeket és az érdek artikulációt, hogy akkor hogy kéne itt megtalálni a közös nevezőt. Kifelé pedig, hát ő a NATO arca, tehát kommunikációs szempontból kulcsfontosságú, hogy olyan ember legyen, aki higgadtan, határozottan, ha kell, akkor pókerarccal ki tudjon állni, és barátokkal, szövetségesekkel, ellenfelekkel és ellenségekkel is egyértelműen és higgadtan tudjon kommunikálni.
Ki áll fölötte, hogyha ezt egy munkakörnek tekintjük, akkor egy kicsit sután ugyan, de szerintem azért találóan úgy is kérdezhetem, hogy ki a NATO főtitkár munkáltatója, tehát kinek felel?
A tagállamoknak felel, tehát felette nincs, ő az alfa hím vagy alfa nőstény adott esetben, tehát ő a vezető testületnek a feje, a tagállamok azok, akiknek tulajdonképpen felel.
Ki jelölhet valakit főtitkárnak, és jelenleg kik az esélyesnek tekinthető jelöltek erre a posztra?
Ez nagyon érdekes, mert nincsen sehol így formálisan rögzítve, hogy a NATO főtitkárt hogyan kell választani. Tehát az, hogy kit jelölhetnek, milyen formában kell ezt formálisan vagy informálisan folytatni, és aztán a döntést mikor kell meghozni, vagy milyen átfutással kell meghozni. Egy fix elem nyilván van, hogy konszenzussal, tehát minden tagállamnak el kell fogadni az új főtitkárnak a személyét, és ezen kívül minden más, hát mondjuk úgy, hogy ilyen szokások alapján szokott kialakulni, és a szokás az azt tükrözte eddig, hogy informálisan, mindig előzetesen a háttérben, a színfalak mögött tudtak erről megegyezni. Nyilván van mindig szivárogtatás, meg van egy politikai alkufolyamat ehhez kapcsolódóan, és vannak ilyen általános trendek vagy bölcsességek, amit figyelembe szoktak venni. Nyilván ez kívülről mondjuk ilyen trendek, belülről az aktuális erőviszonyok azok azért sokat számítanak. Nagy tagállamok akaratával szemben nyilván nem lehet főtitkárt választani. Döntően az Egyesült Államok, britek, franciák, németek, mondjuk ellenük nehéz futni. Nem jellemző az, hogy a keleti tagállamok közül, vagy tagállamokból olyan államból válasszanak új főtitkárt, akik nagyon orosz ellenesek. Mert ugye a NATO biztonság percepciójának az egyik azért jól látható eleme, és ez nem csak 22 vagy 14, hanem előtte is az volt, ugye Oroszország hol partnerként, hol nem partnerként, és ma már ellenfélként. Mert hogy nem kell provokálni még pluszban mondjuk azzal, hogy egy balti, egy lengyel, nagyon harcos lelkületű főtitkár kommunikál az oroszokkal. És van egy olyan típusú trend is, hogy nagyon szeretnek, ha visszanézzük a főtitkárok saját, nagyon szeretnek az északi államokból, vagy a Benelux államok környékéről választani a főtitkárt, mert általában akik onnan érkeznek, akkor ők hozzák ezt a fajta nyugodtságot, kiszámíthatóságot, egyfajta semleges hozzáállást, és nincsen sem déli, sem keleti irányú nagyon erős elköteleződésük a biztonsági kihívások kapcsán.
Jó kis fantomrajzot készített, adjon mellé nevet, vagy neveket.
Hát olyat mondanék, aki most benne van még a Pixisben, ugye Mark Rutte volt, vagy az még per pillanat, akinek a neve talán leginkább a célfotó felé tart, legalábbis olyan értelemben, hogy róla viszonylag korán, még február vége környékén jelezték, hogy a nagyok már rábólintottak, és hogy végül is mehetne a történet, és aztán február végén volt egy, vagy március elején volt egy, hát hirtelen jött jelentkező, hogy a Klaus Johannis, a román államelnök, aki jelezte, hogy hát nem biztos, hogy mindenki egyöntetően támogatja már Rutét a kicsik közül, vagy a kelet-közép-európaiak közül.
Ez így van, hiszen a magyar kormány sem támogatja az ő főtitkár jelöltségét, már Rutét.
Így van, a magyar kormány, Románia, Törökország esetében fellelhetők olyan korábbi ügyek, sérelmek, ami miatt őt személy szerint valaki nem preferálja. Ugye Romániának a schengeni csatlakozás, a húzása, halasztása egy ilyen ügy, ami Ruttéhoz volt köthető. Ugye Törökország a bevándorlás és az iszlám kapcsán talált ütköző pontot, és ugye magyar és Rutte vonatkozásban pedig ezek a jogállamisági ügyek, amiket felhoznak, hogy lehetett volna ezt sokkal finomabban kezelni. És hát ennek a folyamánya az, hogy elképzelhető, hogy van egy, nevezzük így ellenpólus, vagy legalábbis egy alternatív jelölt a Klaus Iohannis személyében, akit megpróbálnak a kisebb vagy a keleti tagállamok befuttatni.
Nyilván nem ön dönti el, hogy mikor választják meg a NATO új főtitkárát, és nem is én, de azért adódik a kérdés, hogy célszerű az amerikai elnökválasztás előtt megválasztani ennek a Védelmi Szövetségnek az első emberét és egyben arcát, hogyha tudjuk, már pedig tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak mekkora szerepe, döntő befolyása van a NATO-ban.
Én minden szempontból azt gondolom, hogy célszerű előtte megválasztani. Ugye egyrészt indulunk abból, hogy Jens Stoltenberg már jelezte több alkalommal is, hogy most már letenni a lantot. Ugye amikor kitört az orosz-ukrán háború, vagy az eszkaláció meg volt 22-ben, akkor egy ilyen rendkívüli egy évet még kapott, majd utána még egy évet kapott. Ugye ezeknek mindig megvan az éppen aktuális a oka, hogy miért hajlandó maradni, és miért bízzák rá a tagállamok még egy ilyen rövid ciklusra. De hát alapvetően azért, mert tényleg kifutott a játéktérből. A NATO szempontjából ugye fontos az, hogy konszenzust kell alkotni, és hát nem tudom, hogy miben lehet bízni egy amerikai elnök választást következő adminisztrációnál, de hogyha a Biden marad, akkor ennyi erővel el lehet dönteni most is. Ha Trump jön, akkor pedig az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ő mennyire lenne kompromisszumkész. És itt nem a NATO főtitkár személyére, hanem a stratégiai koncepció elfogadására utalnék vissza. Ugye 23-ban fogadták el a stratégiai koncepciót, de ezt el lehetett volna fogadni már mondjuk 20-ban is. Azért nem fogadták el korábban, mert a NATO államfő, kormány és államfőnek találkozói kapcsán hát Trump elnöknek nem volt az a fajta konstruktív és konszenzus kereső hozzáállása, ami miatt egy ilyen nagy fajsúlyú konszenzust igénylő ügyet egyáltalán előmertek volna venni. Tehát inkább azt mondták, hogy halasztjuk, és mikor megvolt az amerikai elnök választás, és Biden került hatalomra, aki egy más típusú hozzáállást képviselt, akkor meg lehetett csinálni ezt a műveletet. Most hasonlóképpen a NATO működőképessége, a főtitkár pozíció tényleges betöltése és az európai tagállamok szempontjából is azt gondolom, hogy teljesen racionális az, hogy még előtte szeretnék, amíg biztos az, hogy van egy együttműködő partner az Atlanti-óceán túlsó partján.
Az Amerikai Egyesült Államokban hónapok óta vitatkoznak az Ukrajnának folyósítandó támogatás mértékéről, módjáról, de a NATO ügyében az amerikai demokraták és a republikánusok között van konszenzus, hogy ez maradjon egy védelmi szövetség, egy kockázat közösség?
Hát az a kapcsolatban, hogy a NATO védelmi szövetség nem volt az elmúlt 75 évben sem vita, tehát amióta létrejött 1949-ben.
De nem ez olyan időket élünk, mint az elmúlt 75 évben.
Hát ha nagyon ellenpontozni akarjuk, akkor azért a hidegháború szembenállás az a mostanában egy sokkal zordabb korszak volt, vagy időszak volt, és biztonsági helyzet volt, tehát annál szerencsére nem rosszabb még most sem a helyzet. És azt a védelmi jelleget, azt megőrizte a szövetség ezt a követő évtizedekben is. Én nem gondolom, hogy változtatna bárki, akár Európa, akár Amerika részéről, hogy ez legyen egy támadó szövetség, tehát ez nem volt benne soha a gondolkodásban. Azzal kapcsolatban pedig, hogy mondjuk az amerikai tagság a NATO-n belül, az hasznos-e, vagy szolgálja az amerikai érdekeket, én azt gondolom, és azt látom, hogy miközben vannak ilyen nagyon hangzatos nyilatkozatok a elnök jelöltként Trump részéről, hogy majd akkor ő kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból, vagy a biztonsági garanciák azok nem lesznek érvényesek. Ugye ezek a döntően a GDP 2%-hoz kötött anyagi ráfordítások kapcsán szoktak felmerülni.
Tehát, azt Magyarország teljesíti, de többen talán még mindig nem, ugye?
2023-as becslések vannak, ott az akkori 31 tagállamból 12 teljesítette úgy, hogy John nélkül, néhányan így 6-7-en voltak a közelébe a 200%-nek, és a többiek nem teljesítették. Tehát van jó néhány olyan tagállam, aki nem teljesítette tavaly. Komoly növelések vannak, tehát 24-re még nem láttam becslést, ugye még nagyon az év elején vagyunk. De összességében lehet találni nyilván olyat, sőt nagy szereplőt is lehet találni, aki nem fogja teljesíteni a 2%-ot 24-ben sem, sőt elképzelhető, hogy 25-ben sem, mondjuk a németeket nyugodtan lehet mondani a nagyok közül, vagy Belgiumot a kicsik közül. Úgyhogy lehet ilyen fogást találni, de annak ellenére, hogy vannak ilyen nyilatkozatok, vagy egy-egy ilyen nagyon hangzatos kijelentés Trump elnök jelölt részéről, a rendszer a szerencsére ennél azért biztonságosabban működik. Tehát az amerikai elnök így egy csettintésre nem tudja kiléptetni a NATO-ból az Egyesült Államokat. Ráadásul, és ez szerintem a sokkal fontosabb érv, és ez mind a demokratákra, mind a republikánusokra igaz, az amerikai globális érdekérvényesítés és szerep szempontjából a NATO-nak fontos szerepe van. Tehát az, hogy az amerikaiak benne vannak, és magukkal visznek még 31 európai államot, vagy 36, ugye Kanada még Észak-Amerikában van. Ez összességében egy fontosabb szerep, mint az, hogy hát egy ilyen transzakcionális külpolitikai húzás kapcsán zsarolgathassa a többi tagállamot rám.
A NATO tehát védelmi szövetség, és mint mondta, az is marad, de hogyan működne ez a gyakorlatban, vagy egyáltalán elméletben hogyan kell elképzelni azt, amikor aktiválni kell a közös védelmet, hogy szuverén nemzeti hadseregek léteznek. Ezek ilyenkor felkérést kapnak, vagy parancsot kapnak? Hogyha parancsot kapnak, akkor ki adja ki a parancsot?
Két pillért kell ilyenkor megnézni. Az egyik az az, hogy a NATO előzetesen, tehát teljes békeidőben most is, tervez különböző hadműveleti forgatókönyvekre. 23-ban elfogadták az említett stratégiai koncepciót, ez rögzítette például azt, hogy Oroszország egy rövid távú katonai fenyegetés jelent. Ennek megfelelően 23-ban frissítették azokat a hadműveleti terveket, regionális terveket, amik a skandináv térségre, a Baltikumra, Kelet-Közép-Európára és Fekete-tenger térségére többek között vonatkoznak. Ebben le van az tervezve, hogy ha kitörne egy háború, akkor kinek hova kell menni, melyik tagállam milyen csapatot hova vezényelni, és hogyan hajtanák végre a műveletet.
Rendben, ezt kitalálták, felnyitják a borítékot, de az adott ország politikai vezetésének a megváltozott helyzetben ez már nem tetszik. Mondhat nemet? Vagy akkor automatikusan kikerül a NATO-ból? Vagy mondhatja azt, hogy nem akarok ennyi katonát küldeni, nem ilyen haditechnikát akarok küldeni, nem most akarom küldeni?
Ilyen automatizmusok nincsenek. Tehát sem az, hogy ha egyszer lepecsételtük a borítékot, onnantól kezdve az a gránitban van vésve, meg olyan sem, hogy ha bármi változik, akkor és nem vállalja mondjuk adott állam ezt a kötelezettséget, akkor kikerül a NATO-ból. Az mondjuk egy nagyon jó kérdés, hogy utána a többiek hogy fognak rá nézni, hogyha Mixország azt mondja, hogy gyerekek, ez a ti problémátok, oldjátok meg ti, vagy akarjátok. És ugye ez azért fontos, mert ez a központi gondolata az egész NATO kollektív védelemnek, a szolidaritás, és az a kockázatközösség, hogy ők valóban, tehát a 32 tagállam az oszthatatlan és közös biztonságot és közös védelmet feltételez. Ezért fontos egyébként az, hogy az amerikaiak ne lépjenek ki ebből, nem csak nekünk fontos, hanem nekik is demonstratív jelleggel fontos az, hogy hitelesek legyenek ezek a biztonsági garanciák, mert globálisan az amerikai szövetségi rendszernek két pillére van. Van egy transatlanti, tehát a NATO, és van egy ázsiai csendes óceáni. Ott ezek bilaterális megállapodások. Ha mondjuk Japán, vagy Dél-Korea, vagy a többi ázsiai szövetséges azt látja, hogy Európában az Egyesült Államok nem teljesíti ezeket a védelmi garanciákat, vagy megkérdőjelezik, akkor ők is azt fogják mondani, hogy minket miért fognak megvédeni. Ebben a pillanatban omolhat össze, ha ezt valóban letesztelik, és nem működik, omolhat össze az amerikaiaknak a globális szövetségi rendszere. Ezt az árat, ezt nem gondolom, hogy akár egy Trump elnökség, akár bárki más fel akarná vállalni, mert ez az amerikai globális hatalom gyakorlásnak az egyik legerősebb pillére.
A NATO-nak 32 tagállama van, tehát van 32 hadsereg, abban vannak katonák, van egy rakás lőszer, egy csomó haditechnika. Ezek közül azonban nagyon sokat odaadtak Ukrajnának. Már a termelést is gyakran Ukrajna érdekében indították be, vagy pörgették föl, és a meglévő készletekből is adtak az Oroszország által megtámadott országnak. Ha aktiválnia kellene a NATO-nak a védelmi képességét, a közös védelmi képességét, lenne elég utánpótlása, hadi anyaga ahhoz, hogy tényleg meg tudják védeni egymást a tagországok, vagy megint az történne, ami már párszor történt a történelemben, hogy jöjjenek az amerikaiak?
Ez mindig attól függ, hogy milyen forgatókönyvről beszélünk, tehát mekkora háborúról beszélünk, vagy kivel szemben kell megvédeni, és mit kell megvédeni pontosan. 2014 óta, tehát a krím illegális annexió és Kelet-Ukrajnának a destabilizáció óta nagyon erősen dolgoznak azon a NATO tagállamok, hogy nyilván a keleti tagállamok területén ott lehet reálisan azzal számolni, racionálisan olyan forgatókönyvet tervezni, hogy Oroszországgal bármilyen katonai konfliktus perspektívikusan kialakulhat. Tehát azon dolgoznak, hogy ezekben az államokban is itt a Baltikum a kulcs momentum, mert viszonylag elszigetelt, nehezebben megközelíthető posztszovjet államokról beszélünk, ahol egyébként orosz kisebbség is él. Tehát sok olyan tényező van, vagy több olyan tényező van, ami kedvezőbb célpontra tenni. Hát ott például ne tudják kész helyzetre állítani a NATO-t azzal, hogy egy gyors, megint csak ilyen idézőjeles különleges katonai művelettel 3-4-5 nap alatt végrehajtják a katonai műveletet, elfoglalják az országot, vagy akár tokkal vonóval, hogy kicsi országokról van szó. És utána a kérdés az, hogy hogy fogja a NATO megvédeni 5 nappal később a már elfoglalt területeket?
Főleg, hogy 32 érdeket kell nagyon gyorsan átbeszélni és egyeztetni. Ezért is érdekel engem nagyon a működési elve, hiszen nagyon gyorsan kell reagálni. Úgy képzeljük el ezt, hogy akkor majd 32 tagállam adott vezetője összeül, megbeszéli, és nagyon gyorsan a majdani főtitkár segítségével konszenzusra jut, vagy van még a NATO fölött további parancsnokság és politikai kontroll, ami át vagy bét mond.
Igen, ez a másik pillér, amit az előbb végül nem mondtam végig, ugye, hogy születik a NATO-ban ilyen esetben döntés. A kollektív védelemről szóló 5. cikke, ez a washingtoni szerződés 5. cikke, előtt van egy 4. cikke, ez szól az egyeztetésről. És az egyeztetés az azért fontos, mert nem feltétlenül csak egy teljesen nyílt katonai agresszió esetén, hanem bármilyen olyan helyzetben, amikor egy tagállam úgy érzi, hogy az ő biztonságát veszélyezteti valami, és ilyet láttunk Törökország esetében, amikor a szíriai polgárháború zajlott, és többször hívták össze a NATO-t konzultációra, hogy valamit esetleg kéne tenni, és volt is olyan, hogy mondjuk Patriot légvédelmi rakétavédelmi ütegeket telepítettek hollandok és németek, vagy az amerikaiak Törökországban, tehát van egy ilyen mechanizmus. Ezzel indul a mutatvány. Ha ezen kvázi meggyőzik a feleket, hogy ilyen valamit közösen tenni kell, akkor eldönthetik, hogy életbe léptetik a kollektív védelemről szóló 5. cikkeit, vagy nem. Ez egy konszenzusos döntés, tehát itt kell a 32 tagállamnak egységesen szavazni. Ha nem szavaznak egységesen, akkor, és van egy éles helyzet, tehát ténylegesen háborús helyzet van, akkor nyilván van egy váltás, hogy ki van benne. És akkor egy kvázi ad hoc koalícióként, de NATO parancsnokság alatt működik az egész. És nyilván terveznek arra is, hogy ez egy nagyon széles műveleti spektrum a helyi jellegű a destabilizáció célú kisebb katonai beszivárgástól mondjuk legyen az atomháborúig. Van, amikor nincsen szükség a 32 tagállamnak a közös szerepvállására, mert mondjuk a helyiek meg tudják oldani. Ha meg az extrém spektrumot nézzük, a nagy háborús dolgokat, akkor kell a 32 tagállamnak az összefogása. Tehát az, hogy mindenki politikailag ezt jóvá hagyja, az azért fontos, hogy ezt tényleg kollektív védelmi műveletnek együttesen lehessen nevezni. De egyébként a védekezésben nem feltétlenül kell a 32 tagállamnak minden erőforrásával és minden eszközével szerepet vállalni, mert ugye arról van szó, és ez megint csak a kulcseleme ennek a folyamatnak katonai oldalról, hogy a NATO-nak nincs saját hadereje, hanem a tagállamok biztosítják a haderőt. És azért is a védelmi tervekkel kezdtem, hogy ez előzetesen már nagyjából ki van találva, mert ott a tagállamok felajánlanak, illetve nekik kijelölnek feladatokat, felajánlanak erőket, és kijelölnek feladatokat. Tehát ha mondjuk Közép-Európában lenne valamilyen háborús konfliktus, akkor megvan, hogy a Magyar Honvédség hol, milyen terepszakaszon, milyen feladatokat, milyen eszközökkel hajtana végre.
De mi vitatkozhatunk? Tehát tényleg hangsúlyozottan egy elképzelt szituációban, hogyha Kárpátalján kellene beavatkozni, nyilván tudom, hogy nem NATO és nem EU tagországról van szó, akkor mondhatná a magyar politikai vezetés, hogy na ott nem, küldjetek bennünket máshová?
Mondjuk ez legyen inkább Szabolcsfalt, mert Bereg megye, tehát NATO terület, az életszerű. Hát egyrészt mondhatná, másrészt, ha ez honi terület, tehát országvédelemről beszélünk, akkor ott elég furcsa lenne, ha azt mondanánk. Ha azt mondom, hogy Észtország, Lettország, Litván, itt a Baltikum, és ott érkeznek, mondjuk ott vagyunk a balti légtérrendészetben, és azt mondjuk, hogy itt most meleg a helyzet, kivonjuk a saját erőinket, és soha többé senki ne szóljon hozzánk, mert nem akarunk katonailag szerepet vállalni. Technikailag meg lehet csinálni, mert politikailag nem kötelező, de az azt jelenti, hogy oda tettünk egy nagyon nagy kérdőt, hogy ebbe a kockázatközösségben most akkor benne vagyunk, vagy nem. És ennek ugye következményei vannak, nyilván nem csak az, hogy csúnyán fog ránk nézni mindenki más, hanem az, hogy amikor legközelebb mondjuk nálunk van valami probléma, legyen a Balkánon mondjuk egy komolyabb instabilitás, akkor majd mi mondjuk azt, hogy gyerekek, jöjjön valaki megvédeni vagy segíteni, és azt fogják mondani, hogy miért a múltkor ti jöttetek segíteni. Tehát ez azért kockázatos.
Nyilván ez egy fikció, hiszen Magyarország vezetése mindig is kinyilvánította, hogy minden NATO kötelezettségvállalásunknak eleget teszünk, amennyiben a NATO védelmi szövetség marad. De lehetne egy közös európai hadsereg is, Magyarország is régóta szorgalmazza ezt, nincs. Mi hiányzik hozzá, és egyáltalán ez hogyan néz neki röviden? Tehát hogyan viszonyulna a nemzeti hadseregekhez? Hogyan viszonyulna a nemzeti hadseregek által alkotott NATO erőkhöz?
Mechanizmusában hasonló lenne, mint a NATO, tehát ugyanúgy nemzeti haderők ajánlanának föl, mint egyébként az EU-nak a válságkezelő képességei vannak, lényegesen limitáltabbak, mint ami a NATO esetében létezik, de vannak. És erre tudnának építeni. Ugye itt a minőségi váltást, hát nem ezek az adhok típusú dolgok tudnák meghozni, hanem az, hogyha lenne egy közös európai haderő, az Európai Uniónak a hadereje. Na most ez nagyon érdekes, hogy mindenhonnan nagyon szeretünk rámutatni, hogy mert hogy az EU nem találja ki, hogy kéne megcsinálni ezt a közös haderőt, meg a brüsszeli bürokraták nem tudják, hogy kéne ezt kitalálni, de hogy itt a fő probléma az, hogy a közös biztonság és védelempolitika az kormányközi terület. Tehát a tagállamok tudnak dönteni mindenről, és akkor itt ugyanott tartunk, hogy a 27 állam, tagállam közösen szeretne létrehozni egy közös haderőt, és ezt viszont nem látjuk. Tehát beszéd van arról, hogy kell közös európai haderő, de az csak akkor működne, ha mélyülne az Európai Unió, amit ugye a szuverenitás védelmi jegyében nagyon sokan nem szeretnének, és létrejönnének azok a központi katonai tervezési, vezetési elemek, amik ezt valóban Európai Uniós haderővé tennék.
De a NATO-ba integrálódva, vagy egy másik gócként, másik központként, másik katonai centrumként a NATO mellett?
A NATO-nak ez nem lenne köze ilyen értelemben, és valóban itt a fő kérdés az az, hogy a kettő egymás mellett az hogyan működne, vagy nem működne. Ez a 90-es évek óta a duplikáció kérdésköre. Mondván, hogy ha van egy jól működő NATO-nk, és működik a biztonsági garanciáknak a rendszer az
akkor
amerikai oldalról.
Akkor minek az uniós hadsereg?
Akkor minek az uniós hadsereg? Na most abban az esetben, ha nem lenne egy működőképes NATO-nk, vagy az amerikai biztonsági garanciák mögött ott egy nagy kérdőjel, hogy az éppen aktuális amerikai elnök politikailag akar-e támogatni, vagy tegyük fel, mondjuk van Ázsiában egy konfliktus, ahol le van kötve az Egyesült Államok katonailag képes-e az éppen aktuális amerikai elnök Európát támogatni. Na ott jön elő majd az a kérdés, hogy oké, lehet, hogy intézményi szinten ez duplikációt jelent, na de valamilyen szervezetnek kellene, meg kellene tudni védeni Európát, ez kellene rendes haderő. És ugye ez, amit az Európai Védelmi Unió néven neveztem az előbb, ez az EU-27-ek körében nem látom elképzelhetőnek, hogy ez meg tud valósulni. Akkor tudna megvalósulni, ha mondjuk a 2030-as évek felé haladva, mondjuk van 10-12 olyan ország, döntően nyugat-európaiak és északiak, akik hajlandóak tovább mélyíteni az uniót, és eljutnak odáig, hogy egy közös hadügy, külügy, pénzügyminiszter is van. Ugye ez az a három terület, ami a nemzeti szuverenitáshoz nagyon erősen kötődik, de hát mint unió közösen csak akkor tudnának föllépni, ha valóban lennének ilyen funkciók, mert akkor nem arról van szó, hogy az X tagállam beleegyezik vagy nem, és mit bocsát rendelkezésre vagy nem, vagy ki fogja majd ezt kifizetni, hanem megvan minden a központi büdzsében. Az osztrák-magyar monarchiára szoktam mindig visszamutogatni, hogy nem véletlenül volt három közös terület, mert csak akkor működik, hogyha ez valóban megvan. Az integrációnak a jelenlegi fokán, mélységében ez nem opció.
Az arénát hallották az Inforádióban Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
A mai műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk.